Ahogyan tegnap este jeleztem, meg ahogyan már hirdettük korábban, és ma este a legátusunk hirdeti közöttünk Isten igényét, és sok szeretettel köszöntöm Nagyvér Tibor, aki 5. éves hallgatója a hittudományi karnak, és aki most itt ezen az ünnepen képviseli ezt a kart, illetve az egyetemet közöttünk. Isten áldása legyen ezen a másik szolgálaton is.
Én szeretettel köszöntöm a testvéreket, és köszöntöm, hogy jöttünk az apostol Salával is. Kegyelem nékünk és békesség Isten tanulmi atyánktól, és a mi úrunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezt is azt is feltünk közvetlenül mindenki a 377. dicséretünket. 377. dicséretünknek 3 verse van, énekeljük mind a 3-at. Az első így kezdődik, Szent Lélek légy körül bennünket, szenteld meg szívünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy olyan csodálatos eseményről akarsz minket elgondolkodtatni ezen a mai estén is, és készítesz minket az erre való emlékezésre, pünkös ünnepében is, amelyet már megtettél, amely visszavonhatatlan. Köszönjük neked, Urunk, hogy te valóban elküldted a szent lelkedet, elküldted a vigasztalásnak a lelkét. Urunk, köszönjük neked azt a csodát, amit a Szent Lélek tud elvégezni a mi szívünkben. Kérünk téged azért, hogy adod a te Szent Lelkedet ezen a mai estén is. Hát a Szent Lelkeddel erősítsd meg az emberi szavakat, és a Szent Lelkeddel készítsd a mi szívünket a te igédnek a meghallására. Kérünk azért, hogy valóban nyírd meg előttünk az igének az ajtaját. ige hirdető és ige hallgató előtt is kérünk téged, hogy amíg itt ülünk és a te dolgaidról gondolkodunk, az igét hallgatjuk, az idégezzel a sírünkbe azt, hogy valóban vágyunk is a te igének engedelmeskedni. Valóban kések legyünk arra, hogy mozduljon a mi kezünk, a mi lábunk, a mi slánk a te akaratod végrehajtására. Kérünk, hogy te sem felkezdel a vizébe, ezt a csodát a mi életünkben is. Kérünk, legyél velünk és áld meg a mi együttlétünket így. Amen. Kedves testvérek, Istennek igét olvasom az apostol cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből, mint az első sorozatnak az utolsó alkalmaként, amikor is arról hallottunk, egész héten hallottak a testvérek, hogy miként lett részese Kornélius, ez a római százados, és az ő áldozik, az ő barátai, annak ahogyan Péter elment, és az Isten igényét hirdette közöttük, és aztán hogyan töltöttek királyok a szentélet. Kornélius ezt mondta Péternek, most tehát mi itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rábízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem semmiválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézus felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és a sárkáját jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak, a tanúknak, akiket előre kiválasztott el az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyert. Így érkezünk el a mostani szakaszunkhoz, ami így folytatódik. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amit nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, hogy megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy kapták a Szentléleket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, maradjon náluk néhány napig. Testvérek, van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, egy kedves jó barátom, aki nem egy hétköznapi ember, legalábbis az utcán találkoznánk vele, nem tartanánk annak, hiszen nagyon messze él, Afrikában, Kamerunban élő, onnan származik, teljesen sötét, fekete bőrű ember, és ő az ottani kameruni egyik városnak az egyik gyülekezetnek a lelkipásztora, lelkipásztorként szolgál, és volt alkalmam egy egész évet vele tölteni, amikor teológiát tanultunk. És azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy nagyon furcsa, különös ember lenne. Ennek nagyjából az oka, hogy messze él tőlünk. Olyan helyről jön, ahol más emberek élnek, ahol más jellemzői vannak az embereknek. Az afrikai embereknek próbálkozán általában el lehet mondani, hogy sokkal érzelemdúsabb életet élnek, mint itt Európában, akár mi mondjuk magyarok. Sokkal jobban kifejezik a saját érzéseiket. Állandóan vagy mosolyognak, teliszálljon nevetnek a címet. És a mozgásuk is erre jellemző. Ha van valami érzelmük, akkor ha mondjuk örülnek, akkor tapsolnak, akkor nevetnek, akkor ugrálnak. ha pedig somogolok, akkor el is meglátszik rajtuk. Azt gondolom, testvérek, hogyha közülünk bárki bekerülne egy kameruni gyülekezetbe, egy otthoni istentiszteletre, akkor nagyon különös érzései lennének, nagyon furcsa helyzetben találná magát. Ahogy ott folyik az istentisztelet, az még nem nagyon hasonlítható a miénkhez. Mi megszoktuk azt, hogy eljövünk a templomba, megállunk a helyünkön, elcsendesedünk, imádkozunk, leülünk, csöndben várjuk az ige hirdetést, szóval előveszük az énekeskönyvünket, föllapozzuk, szépen halkan, kimérten énekelünk, szóval talán még szomszéd se hallja. Aztán pedig csendben hallgatjuk az ige hirdetést, figyeljük arra, hogy mit akar mondani nekünk az Úr. Amikor pedig vége van mindennek, akkor csöndben kimegyünk, esetleg a templomban, vagy talán itt az utcán megállunk egy kicsit és beszélgetünk egymással. Kamerunban egészen máshogy néz ki. Kamerunban az emberek sokkal érzelmi dúsabban vesznek és az Isten tiszteletben is. Akkor, amikor énekelnek, akkor nem csak csöndben énekelnek, hanem beli torokból. És közben a fülügyére szálljuk. Nagyon vidámnak és dicsérik Istent. Sőt, nem így, hogy tapsolnak is éneklés közben. Sőt, kimondottan, hogy amik nem táncolnak, vannak Kamerunban olyan gyülekezetek is, ahol egész komoly táncok lehetenek. Ők nem táncolnak ennyire kimondottan, de legalább egy kis dőlöngéléssel azért kifejezik azt, hogy ők örülnek, és sírből énekelnek. Amikor pedig a prédikáció folyik, akkor nem ritka az, hogy egyesek bekiabál, úgy van, így van, prédikáld az igét, lelkész. Szóval sokkal mozgalmas az ottani istentisztelet, és azt gondolom, hogy nekünk ez innen messzéről nézve talán furcsán tűnik. Talán furcsán éreznénk magunkat, hogyha egyedül egy semébe bekerülnénk egy ilyen közösségnek a közepében. Azt gondolom, hogy furcsa események történtek itt ebben a bibliai szakaszban is, amiről olvasunk, nem egy hétköznapi, egy szokványos istentisztelet volt. Mégis van egy olyan igazság, ami ott is, akkor is igaz volt, és ma is igaz itt Magyarországon, itt Kamerunban, és a világ minden táján, ahol az Isten igényét hirdetik. Ez pedig az igazság, hogy Isten kitölti az ő szent lelkét az ige hallgatóira. Továbbiakban nézzük meg azt testvérek, hogy hogyan van ez, hogyan folyik ez, hogyan tölti ki Isten az ő szent lelkét az ige hallgatókra. Látjuk azt testvérek, hogy először is ez az ige előtt esél, mind ige hirdetőnek, mind ige hallgatónak. Akármelyik felén áll az ember a szószéknek, ennek az igének van üzenete a számára. Először talán nézzük meg azt, hogy mit üzenet az ige hirdetőjének. Ebben én is találva érzem magamat. Azt tudjuk meg a szentlélek kitöltetéséről, hogy Isten kitölti az ő szent lelkét, ott az igét hirdetik, de ott tölti ki Isten az ő szent lelkét, ahol valóban az igét hirdetik. Ahol valóban az ő igényét hirdetik. Ahol valóban Isten igéje szól. Hát miről szólt Péternek a prédikációja? Hiszen itt azt történt, kitöltötte Isten az ő szent lelkét. És valóban ott Isten igéje szólt. Hát miről szólt ez a prédikáció? Csak nagyon röviden szeretném összefoglalni. Péter arról beszélt, hogy Jézus Krisztus Istentől jött, és így fogalmazza meg, hogy Isten felkent a szentlélekkel egy hatalommal. Istentől származott, Isten küldte el Jézus Krisztust. Innen van az ő küldetése. Aztán így foglalja össze Jézusnak a földi tevékenykedését, serte járt, jót tett, gyógyított. És vele volt az Isten. Tehát beszél Jézusnak a földi életéről, a földi tevékenységéről, aztán pedig beszél Jézusnak a haláláról. Azt mondja, hogy fára feszítve megölték. Nagyon röviden egy-egy szóval foglalja össze Péter, illetve az apostolok cselekedeteinek a szerzője, Lukács, Péternek a prédikációja, de el tudjuk képzelni, hogy itt azt Péter azért jobban kifejtette. Azért többet beszélt arról, hogy valóban hogyan is halt meg Jézus. Mi volt az ő halálának a jelentősége? Aztán továbbiakban beszél arról, hogy Isten feltámasztotta őt. Beszél a feltámadásról, prédikálja a feltámadást. Sőt, nem is csak a feltámadást hirdeti, hanem azt, hogy Isten megadta azt, hogy megjelenjen a tanúknak, a feltámadás tanúinak. Tehát fontos az, hogy Jézus feltámadt a halálból, és annak vannak tanúi is. Végül pedig összefoglal Jézusnak a parancsát, ezt parancsolta nekünk, tanítványoknak, hogy hirdessük, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Hát nagyjából így nézett ki Péternek a prédikációja. Tegnap a testvérek erről sokkal bővebben is hallhattak. De azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egészen egyértelmű, akár így első olvasatra is, hogy ott van benne az evangélium. Ott van benne az örömhír, ami azt foglalja össze, hogy mi az, amit Isten megtett az emberért. És az Jézus Krisztusnak a személyes kötődik. Eljött Krisztus, földre jött, Istentől jött, a földön Istennel élete, Isten erejével felruházva élt az életét, sok mindent tett, és az ő életéből is Istenről beszélt, és megfeszítették őt, keresztre feszítették. Az életét adta a bűnös emberért. Úgyhogy mindig nincs vége a történetnek, mert Isten feltámasztotta őt a halálból. Tehát Jézus Krisztus az életét adta a bűnös emberért, hogy ne kelljen elvesnie, és feltámadt a halálból, ez alatt a legyőzte a halált, és számunkra is lehetséges az, hogy a halál fölött mi is diadalmaskodjunk. Ez tehát az evangélium. És most itt én nekem is bűnbánattal kell megállnom, amikor erről az igéről beszélünk, mert eszembe jut az, hogy milyen sokszor nem ez volt az én prédikációmnak a középpontja. Milyen sokszor hallunk olyan prédikációkat, talán nem tudom a testvérek hallanak-e, talán biztos nem, de általában az országban milyen sok szószékről hangzik olyan prédikáció, aminek nem ez van a középpontjában. Amikor beszélünk bonyolult teológiai fejtegetésekről, beszélünk általunk fontosnak tartott, fontosnak gondolt dolgokról, mivel mindig hallgatunk nekünk idehézetüknek azt, hogy ne azt mondjuk, amit én szeretnék üzenni ennek vagy annak a testvérnek, hanem mindig azt, amit Isten szeretne az igény keresztül üzenni. Viszont van üzenete ennek a mai igénynek, és így a hallgatóimat is. És ebben is, ami mindannyian beletartozunk. Hiszen az igét hirdeti el is, ha nem is mindig más prédikáció lehet hallgatni, de legalábbis azt, amit Isten őrölte keresztül szeretne elmondani. De nem is csak a prédikációban hangzik Isten igéje, hanem a személyes csendességben, Biblia olvasásban is. Tehát mindannyian az igének hallgatói vagyunk. Azt üzenem nekünk ez a mai ige, hogy Isten ott tölti ki a Szent Lelkét, ahol az emberek nyitott szívvel hallgatják az igét. Kornélius történetében látjuk azt, hogy ő az, aki oda hívta Péter apostolt. Ő az, akinek égett a vágya szívébe, hogy halljon az Isten igényéről. Összegyűjtötte a barátait is, a saját családját is. Nagyon készült arra, hogy megérkezzen Péter az evangéliummal. Készült rá, várta, és ott égett a vágya szívébe, hogy halljon Istennek a csodálatos tetteiről. Várták az Isten szavát. Ez a kérdés most felén testvérek, hogy bennünk is ott van ez a vágy. Jellemző ránk is. Isten nem pusztán a jelenlevő emberekre, hanem az igének a hallgatóira. Az igét hallani vágyó emberekre tölti ki az Isten lelkét. Egyik teológus barátom mesélte, talán pont a legutolsó legációs alkalom után, amikor visszaérkezett, hogy a gyülekezetben, ahol ő prédikált húsvétkor, akkor visszatisztelt végén, az ajtóban készfogásnál egy gyülekezeti tag megállt mellette, azt mondta, hogy láttam, hogy a tiszteletes úr nem kulcsolta össze a kezét az imádság alatt. Rögtön kapcsolt ez a barátom is, és repegszerűen azt mondja, nem bírta kivagyni, hogy megkérdezze meg, hogy de ugye szememet becsuktam. Nem kapcsolt a gyülekezeti tag, de azt gondolom, hogy ez nagyon beszédes, ez a kis eset. Miért megyünk a Isten házába? Hogyan érkezünk az idei alkalmakra? Akár hogyan érkeztünk ide ezen a mai napon? Megszokásból talán, Ez azért, mert szeretnék kritikus szemlélődéssel végig ülni az Isten tiszteletet, és aztán megjegyzéseket tenni. Nagy bölcsen megosztani a véleményünket az ige szolgálójában. Vagy esetleg azért, hogy aztán közösségben legyünk, és ne legyünk olyan magányosak. Nagyon sok mindenért jöhetünk az Isten házába. Nagyon sok minden, nagyon sokféle indulattal érkezhetünk ide. De majd ott van-e bennünk az éjség, amit Kornéliuszban látunk. Ott van az éjség, hogy mit akar mondani az Úr most ezen a mai alkalmon nekem. Harmadszor pedig azt látjuk, testvérek, hogy ahol ez a kettő teljesül, tehát valóban az igét hirdetik, és az igehallgatók úgy vannak ott, hogy valóban az igét szeretnék hallani, ott Isten kitölti az ő szent lelkét. Viszont ez nagyon sokszor nem úgy teszi, itt ebben a történetben sem úgy teszi, ahogy az emberek elvárják. Volt már hasonló példa, volt már egy egészen hasonló történet ehhez, amit itt olvasunk. Kicsit visszalapozva az apostol cselekedeteiről írott könyvben, olvasunk arról, amikor Fülöp Samáriában hirdeti az igét, és ott örömmel fogadták nem zsidó származású emberek, a samaritánusok, ők félig pogány, félig zsidó emberek voltak, mindenesetre nem zsidók, ők is örömmel fogadták az Isten igéjét. Ott is voltak megtérések. Voltak emberek, akik örömmel átadták az uralmat is az ő életükben Krisztusnak. És ekkor a jeruzsálemi gyülekezetből Péter és János, a legtekintélyesebb apostolok közül kettő elment a samaritánusokhoz, elmentek arra az összejövetelre, ahol ők egybegyűltek, imádkoztak, hogy ezek a tanítványok, újonnan tanítványá lett emberek kapják a szent lelket, aztán rájuk tették a kezüket, és azt olvassuk, hogy vették a szent lelket. Lehet, hogy itt is valami hasonló várakozással érkezett meg Péter is, azok a zsidó származású tanítványok, akik elkísérték őt erre az útra. És itt azt látjuk, hogy egészen felfordulnak az emberek által előre elképzelt események. Előre talán a legszembetűnőbb dolog az, hogy félbeszakad a prédikáció. Péter apostol beszél Krisztusról, hirdeti az Isten igényét, kicsoda Krisztus, mit tett, egyszer csak félbeszakad a prédikáció. Nem azért, mert valaki feláll és kimegy, hanem Isten az, aki félbeszakít ezt a prédikációt. A beszámolóban olvasjuk, hogy lesz rájuk a Szent Lélek, sőt, utólag azt mondják, azt látják a zsidó származású kísérői Péternek, hogy ugyanúgy történt ez, ahogyan az apostolok is állt le a Szent Lélek. Az apostolok cselekedeteiben a második fejezetben olvasunk arról, hogy hogyan történt a Szent Lélek kitöltetése először. Ott olvasunk arról, hogy hallható és látható jelei is voltak ennek. Úgy olvasunk, hogy megrendült a ház, ahol együtt voltak. És valami sér zúgásához hasonló hangot hallottak. És láttak kettő füzes nyelveket. Elképzelhető, hogy ezek a jelenségek itt is megvoltak. És ezt, hogy ugyanúgy vették a szentelket ezek az emberek is, ahogyan az apostolok, ez álmélkodásra indította a zsidó származású hívőket. Az akkor azt jelentette, hogy Isten velük egyenrangúvá tette őket. Nem ők adják a szentelket nekik, nem rajtunk keresztül történik mindez, mert Isten közvetlenül adja nekik a szentelket. Ugyanúgy, mint nekik adta annak idején. Ezek szerint nem alávaló, alsó bendű népség ez sem. Ez viszont szögesen ellenáll az akkori kor zsidó gondolkodásával. Akkor úgy gondolkodtak a zsidók, hogy a pogányok azok olyan alsóbrendű fajt képeznek, akik nem ismerik az Isten törvényét, és pont ezért alsóbrendűek. Isten ő velünk kezdett nagy dolgokat, őket vezette, hozzájuk volt szava, ezeket a barbárokhoz meg nem volt szava Istennek. Tehát ők alsóbrendűek, ők nem olyan értékesek Isten előtt. Itt ebben a csodában, a szentélek kitöltetésében Isten rámutat arra, hogy igenis, ugyanolyan fontos számára ez a gyülekezet is, és lehetnek ugyanolyan fontos ez számára pogány származású emberek is, értsenek, hogy mi is ebbe a kategóriába tartozunk, hiszen mi sem vagyunk zsidók. Istennek ugyanolyan fontos és ugyanolyan rangú a pogány származású Krisztusban hívő ember, mint a zsidó származású. És végül azt látjuk, hogy volt jelen és tetszéte is annak, hogy valóban a szent lelket vették ezek az emberek, ez pedig az volt, hogy nyelveken szóltak, és az Isten dicsőítették. Azt gondolom, ennek a szakasznak az az üzenete is megvan felé, hogy viseljük meg a saját Isten tiszteletünket. Valóban megvan a saját jól bevált Isten tiszteleti módunk. Jó is az, hogyha hozzászokunk egy rendhez. Hogy hogyan folyik az Isten tisztelet? Nincsen fejetlenség, nincsen rendetlenség az Isten tiszteleten. De vajon hagyjuk-e azt, testvérek, hogy Isten, ha jónak látja, akkor felforgassa a mi Isten tiszteletének a rendjét. És itt érthetjük ez alatt a gyülekezeti Isten tiszteletet, és érthetjük az egyéni személyes Isten tiszteletet is. Hogy pedig annyira megcsontosodott szokásokhoz ragaszkodunk, hogy ezt nem engedjük meg Istennek. Nagyon szépek a református énekeink, de vajon van-e helye annak, hogy esetleg más is énekelhetünk? Nagyon, nagyon jó az, hogyha szépen rendben ülünk a templomban, az Isten tiszteleten. De mi szólunk ahhoz, hogyha valaki elfoglalja a helyünket? Vagyunk ennyire rugalmasak, hogy akkor ezt elfogadjuk. Nagyon jó az, hogyha a napi rendünkben megvan az, hogy mikor csendesedünk el, mikor olvassuk az igét. De vajon hajlandók vagyunk-e máskor is megtenni azt? Az a kérdése tehát Isten igényének szerint testvérek, hogy hagyjuk-e azt, hogy Isten, hogyha jónak látja, hogy felforgassa a saját jó bevált szokásainkat, ami megrögzött Isten tiszteleti módunkat. A történet szerint megéri ezt hagyni, hiszen Isten csodálatos dolgokat végezte bennünk. És utoljára pedig azt látjuk, hogy a Szentlélek kitöltetése az Istennek a dicsőítésére indít. Látjuk az előző két jelet, a nyelveken szólást és az Isten dicsőítését. Ezek arról beszéltek ott, akkor ezeknek a zsidó származású embereknek, hogy a pogányok ugyanabban a kategóriában, ugyanabban a népben tartozhatnak bele, mint amiben ők is. Ők is ugyanolyan fontosak Istennek. De ez a két dolog, a nyelveken szólás és az Isten dicsőítése nem csak jár. Nem csak ennyi volt a funkciója annak, hogy beszéljen ennek a zsidó származású embereknek, ez a pogányok is megtérhetnek, hanem valóban ez az igazi életgyakorlatot is jelentett. A nyelveken szólást most ma ilyen formában nem gyakoroljuk, nem adatik nekünk, viszont a nyelveken szólás és az Isten dicsőítése is, ez mind a kettő egy kategóriába tartozik a Szentírásban. Isten dicsérni. Vajon a mi életünkre ez jellemző-e Istennek a dicsérete? Jellemző-e ránk az, hogy hálás emberek vagyunk, akik ismernek bennünket otthon a családban, az utcában, vagy a munkahelyen. Úgy ismernek-e bennünket, mint akik hálás emberek vagyunk. Vagy pedig mindig csak az jellemző ránk, hogy elmondjuk, hogy ez sincs jó így, az sem jó van. Megint drágult a benzin, drágább lett a gyógyszer, semmi se jó, minden csak elromlik. Hogy miről ismernek bennünket? Mi az, ami meghatároz minket? Valóban mindenkinek elromlik a kedve, amikor arról hall, hogy drágult a gyógyszer, és ezt meg kell venni. De hogy mi az, ami meghatároz minket? Ami minden, ami gondjaink, nehézségeink, azok, amik meghatároznak, és amik befolyásolják a mi jókedvünket, az egész napunkat, vagy pedig engedjük azt, hogy a Szentlélek töltse be a mi szívünket. Hogy ez így van, de a Szentlélekkel van tele a szívünk, akkor jellemző lesz ránk azt, hogy hálásak vagyunk, dicsőítjük az Istent azért, amit tett velünk. Azért, mert megváltott bennünket. Azért, mert az övéi vagyunk, mert hozzátartozhatunk. Kívánom a testvéreknek, hogy valóban ezzel legyen tele a szívünk. És Isten használja fel ezt a mostani pünkösdi ünnepet is arra, hogy kinyissa a szemünket, hogy milyen csodákat tett meg már velünk idáig. Hogy milyen nagy dolog az, hogy miénk a meglátás, a bűnbocsánat, és milyen nagy dolog az, hogy pünkösdkor emlékeztetünk arra is, hogy a Szentlélek által mindez valóban a miénk lehet, személyesen a miénk lehet. Adj Isten, hogy ez így legyen.
Amen.
Urunk Istenünk, köszönjük neked azt a sok csodát, amit már véghez vittél idáig a mi életünkben. Köszönjük neked azt, hogy ismerhetünk téged, hogy hallhattunk rólad, sokan közülünk már nagyon-nagyon régen. Talán már egészen kisgyermek korunktól ismerhetjük az a nevedet. Tanulhattunk azokra a csodálatos dolgokra, amiket itt a Földön járva véghez vittél. Köszönjük, Urunk, hogy valóban a te igéd megtanít bennünket arra, hogy te vagy a mindenségnek az Ura. Köszönjük, hogyha elmondhatjuk azt is, hogy a mi életünknek is az Ura vagy. Köszönjük a nagy csodáidat. És áldunk azért, mert a húsvéd elteltével emlékezhetünk arra, hogy nagypénteken meghaltál értünk. Húsvédkor feltámadtál. Köszönjük, hogy most pünköskor emlékezhetünk arra, hogy mindez a Szentlélek által valóban a miénk lehet. Köszönjük, hogy van mire emlékezünk, hogy kitöltötted a Szentlélekedet akkor a tanítványokra. De gázunk téged azért, mert ma is kés vagy erre. Te ma is kínálod nekünk a Szentlélekedet. Köszönjük, hogy a Szentlélek bennünk élhet. A Szentlélek által te magad élhetsz bennünk. Kérünk azért, hogy valóban a Szentlélek töltse meg a mi szívünket. Hogy te veled legyen tele a sírünk, ne a saját gondjaink, a nehézségeinkkel. És hogyha veled van tele a sírünk, akkor az indítson bennünket a te magasztalásodra, a te dicsőítésedre. Élünk, Urunk, állj meg így bennünket. Készíts bennünket így az ünnepre. Készíts így az ünnep alkalmából való igehallgatásra. Adj a te szent lelkedet akkor is, az ige hirdetőinek is, hallgatóinak is. És kérünk, hogy így készíts bennünket az úrvacsorával való élésre is, amikor egészen közvetlenül, személyesen, szemben látható módon találkozhatunk veled. Kérünk, Urunk, áld meg így a mi ünnepünket, áld meg egész életünket, családunkat, szeretteinket, és valóban tegyél minket hálás és téged dicsőítő emberek a saját magunk környezetében. Mi Atyánk, ki vagy a mennyei Atyánk, szenteltessék meg a neved. Kérlek, országod, legyen meg a akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, és ne vigyünk meg kísértésbe, de szabadíts is meg minket a gonosztól, mert így az országod, a hatalom és a dicsőség mindenre. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen is maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha vannak esetek kérdőtök sem.
Köszönjük szépen a szolgálatot mindenkelőtt, és az üzenetet, amit megkaptunk. És várjuk szeretettel a testvéreket az ünnepi alkalmakra is, tehát szintén az első és második napján délelőtt 10 órától lesznek is tisztelettek, és ünnepi alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. És ünnep második napján fog ismét közöttünk szolgálni, ami leváltozunk. Imádságban is fordítjuk az ünnepi alkalmakat.
A testi Isten tiszteletünket a 370. dicséret éneklésével kezdjük. Fejezzük be, bocsánat. A 370. dicséretünket énekeljük el mind a 3 versében. Az első vers így kezdődik, jövő a Szentlélek, Úristen.
Oh.
Köszönöm.